János 8, 30-tól 36-ig. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom nektek, hogy aki bűn cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy te elküldted a fiadat, aki miatt mi megszabadulhattunk a bűn fogsága alól, és köszönöm, hogy szabadok vagyunk arra is, hogy szolgáljunk téged, és kélek téged arra, hogy te bátoríts mindenkit arra, aki itt van ma, hogy ne csak üljön és hallgassa a te ígédét, hanem legyen szabad, és szolgáljon is neked. Kélek, Uram, a mai Isten tiszteletünkért, kélek Gyuláért, hogy te tudjál rajta keresztül szólni, és érintsen az meg minket, és kélek, Uram, a többi tanításért is, amit a gyülekezeti házban folyik a gyerekek között, kélek ad, hogy gyerekek is tudjanak róla tanulni, és tudjanak minél előbb megismerni tégedet. Amen.
A felolvasott ige szakasznak az egyik kulcsfogalma a szabadság. Ezzel kezdi az Úr Jézus, hogy az igazság megszabadít titeket, és az utolsó vers azt mondja, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. A szabadság az egy nagyon kívánatos állapot. Tehát mi szeretnénk szabadok lenni, teljesen szabadok lenni mindenfélétől, de érdemes meggondolni azt, hogy vajon mi a szabadság, és valóban hogyan lehet hozzájutni ehhez. Ugye a szabadságról van egy első naív elképzelés, hogy a szabadság az, amikor azt teszek, amit akarok, vagy azt teszem, amire vágyok. Ez az a helyzet, hogy ez egy lehetetlen állapot. Tehát ilyen szabadság nincsen. Nem tudom, azt hiszem mindenki álmodta már azt valaha életében, hogy tud repülni. Az egy klassz dolog, nem? Milyen jó lenne, hogyha tudnánk repülni. Én például szeretnék. Sőt, ha összeszedném magam, tám még akarni is tudnám. De nem megy. Azért nem megy, mert egyszerűen nem vagyok rá képes. Tehát igenis vannak korlátai a szabadságunknak, van korlátja a szabadságunknak, ez a képességünk, ez egy nagyon komoly korlátja a szabadságunknak. És az a helyzet, hogy a korlátok mentes szabadság, akár a fizikai korlátok figyelembevételével is, még mindig egy nem kívánatos állapot. Ugyanis a korlátok mentes szabadság társadalmi szinten anarchiához vezet. Hát gondoljatok bele, hogyha mindenki azt csinálna, amit akar, mindenféle korlátozás nélkül, akkor mennyi ideig tudná ezt mindenki csinálni? Hiszen folyton egymás útjába lennénk. Tehát ha én mindenféle korlátozás nélkül meg akarom valósítani azt, ami éppen az eszembe jut, szinte biztos, hogy az valakinek nem fog tetszeni, és az valakinek az útjában lesz, és ezért korlátozni fogja az ő szabadságát. A szabadság tehát mindig korlátozással jár. Nem csak fizikai korlátokkal, hanem társadalmi korlátokkal is. A társadalmi szabadságnak az egyik legjobb megfogalmazása, és egy viszonylag korai megfogalmazása, az az emberi és polgári jogok nyilatkozata, amit a francia forradalom elején 1789-ben adtak ki, és elég jól megfogja a szabadságnak néhány nagyon fontos aspektusát. Az első pont rögtön így kezdődik, minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad. Itt még van egy további tagmondat, ami annyira nem érdekes. Aztán van egy-két bekezdés a politikáról, a társadalomról, és a negyedik pontban van egy magyarázat. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember természetes jogainak gyakorlása, tehát más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyet a társadalom többi tagja számára ugyanezen jogok élvezetét biztosítják. És a korlátokat csak is a törvény határozhatja meg. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas dolgok megtiltására van joga. Amit a törvény nem tilt, azt senki sem akadályozhatja meg, és amit a törvény el nem rendel, arra senkit kényszeríteni nem lehet. Nagyon klassz gondolatok ezek. Valójában a jogállam megalapozásának az alapvetései. Az egy érdekes kérdés, hogy vajon ez lehetséges-e? Az első gondolatunk az, hogy hát természetesen lehetséges, hát nem olyan rettenetesen nagy dolgokat kér itt a emberi és polgári jogok nyilatkozata. A történelem mégis egy nagyon érdekes dolgot mutat. 1789-ben a francia forradalom elején fogalmazták ezt meg. Néhány évre rá, 1793-94-ben a francia forradalom eljutott a jakobinus diktatúrának az állapotába, amikor gyakorlatilag ilyen minimális vádak felhangzása esetén kivégeztek embereket. És rengeteg embert öltek meg. Tulajdonképpen egy ronda, önkényes és diktatórikus rendszerhez jutott el. Ekkorra már érdekes, hogy az fogalmazódott meg, hogy a szabadság ellenségeinek nem jár szabadság. Tehát átalakult az elmélet egy borzalmas gyakorlattá. Vagy nézzünk egy másik történelmi példát, ami megint csak egy nagyon érdekes, nagyon jó és kívánatos elméletnek a borzalmas gyakorlattá való átalakulását mutatja. Hogyha valaki egyszer elolvassa Marxot, akkor csodálkozni fog, és azt fogja mondani, hogy micsoda szuper. Egy ilyen társadalom kéne nekünk. És nagyon szép elmélet van, a kialakulásról is nagyon szép az elmélet. Hát milyen klassz lenne egy olyan társadalom, ahol mindenki a képességei szerint járul hozzá, hiszen senkitől nem lehet várni többet, mint amennyire képes, és mindenki a szükségletei szerint részesül, hiszen az meg neki kell. És az elmélet nagyon klassz, és aztán látjuk a megvalósulást, amikor a Szovjetunióban előállt Lenin, előállt Sztálin, létrejött a proletár diktatúra, és tízezreket, százezreket öltek meg. Nagyon szép elméletek nevében. Miért van az, hogy a szabadság eszméje nagyon szép, és mégis amikor ezeket a szép eszméket próbáljuk megvalósítani, akkor minél erősebben próbáljuk megvalósítani, annál borzasztóbb eredmények lehetnek. Tehát ha valaki nagyon gyorsan, nagyon szépet álmodik, akkor az a tapasztalat, hogy hát ez nem szokott társadalmi szinten összejönni. Mi a baj? Hol van a probléma? Hol van a kutya elásva? Miért nem tudunk szabadok lenni? Illetve miért van az, hogy talán még én nagyon szívesen lennék szabad, de hogy a többiek is szabadok legyenek, azt már esetleg ferde szemmel nézem. Az már esetleg zavar. Hol van elásva a probléma? Úgy látom, hogy az emberi és polgári jogok nyilatkozata rögtön az elején egy problémába ütközik. Minden ember szabadnak születik. Nagyon érdekes, hogy ez a gondolat, ez nem csak a 18. század végén fogalmazódott meg. Ott írták legvilágosabban, ebben a nyilatkozatban, az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatában, ami szintén úgy kezdődik, hogy minden ember szabadnak születik. Érdekes módon már a 16. század közepén a Verbőci hármas könyvében, ami pedig nagyon a lemesekről szól, megjelent az az érdekes gondolat, hogy a szolgának a természetes születési állapota a szabadság. Tehát, hogy az ember szabadon születik. Ez egy nagyon egyszerű, világos megfogalmazás. Egy baj van vele, hogy nem igaz. Tehát lehetséges, hogy az ember társadalmilag szabadon szülessen. De szellemi valóság nem ez. A szellemi valóság az, hogy az ember nem szabadnak születik, hanem az ember igenis szolgának születik. Még egy függőségben születünk meg. Ez pedig a bűntől való függőségünk. Tehát, ami szabadságunkat nagyon erősen korlátozza a bűnünk. Az, akik vagyunk. És azért nem működik társadalmilag a nagy kísérlet, hogy jobbítsuk meg a társadalmat, és csináljunk valami nagyon klasszat, ahol mindenki szabad és mindenki boldog, mert bennünk van a bűn. Érdekes volt itt ugye ebben az országban, meg a környező országokban egy elég hosszú gazdasági kísérlet a szocializmus megvalósítására, és valami miatt nem ment. És nem működött jól. Közben meg tőlünk nyugatabbra meg volt egy másik, többé-kevésbé működő rendszer. Tulajdonképpen azért, mert a szocializmust egy emberképre próbáltuk fölépíteni, ami nem létezik. A szocialista ember az nincsen. Ezzel szemben a kapitalizmusnak egyfajta alapvetése, egy viszonylag egyszerű, könnyen érthető gazdasági modell, a Keynesi modell, ami azt mondja, hogy van egy láthatatlan kéz, ami irányítja a gazdaságot, mindenki a saját érdekét fogja követni, és nagyon megbízható az önzőség, nagyon megbízható az, hogy mindenki magának akarja megszerezni azt, amit csak lehet, és ez majd irányítani fogja a gazdaságot, mert mindenki a saját érdekeit nézi. És valami miatt ez többé-kevésbé működik. Miért? Mert valójában mi ilyenek vagyunk. Tehát mi nem olyanok vagyunk, akik adni akarnak másoknak, hanem olyanok vagyunk, akik kapni akarnak. Kivéve a boxolók. De ez a mi egyszerű természetünk. De hogyan lehet akkor megszabadulni a bűntől? Hogyan lehet megszabadulni társadalmi szinten, és hogyan lehet megszabadulni személyes szinten? Na most nézzük, hogy mi az elképzelés. Az emberi jogok nyilatkozata úgy gondolja, hogy a bűnnek a megoldására, a korlátozásra a törvények valók. Azt mondja, hogy van az ember szabadsága, a teljes szabadság káros, ez teljesen világos. Akkor ezt korlátozni kell, de ezt csak is kizárólag törvényekkel lehet korlátozni, amiben megegyezik a társadalom, és akkor ezek a törvények fogják korlátozni a szabadságot, és csak is ezek korlátozzák. És akkor ez a dolog jól fog működni. És mi a tapasztalat? A tapasztalat az, hogy vannak jó törvényeink, de azt nem tartjuk be. Tehát vannak olyan törvények a társadalomban, amiben megegyezünk. Eléggé bonyolult és furmányos módon, de valahogy csak megegyezünk itt, hogy mi legyen a szabály. És utána azt az emberek nem tartják be. Tulajdonképpen kicsit működik ez a dolog, de azért tökéletesen nem működik. Első ránézésre egyébként, mint hogyha A Biblia sem mondana sokkal többet erről. Hiszen, hogyha elolvassuk az Ószövetség nagy részét, akkor ott is úgy tűnik, hogy hogy a bűn ellen a törvény való. Az egyik kedvenc ószövetségi történetem, vagy igehelyem az, amikor mielőtt bemegy Izrael az ígéret földjére, Isten fölküldi őket két hegyre, a Garizim hegyre, meg az Ebál hegyre. Az egyik fele föláll az egyik, a népnek az egyik fele föláll az egyik hegyen, a másik a másikon, és elmondják az áldást és az átkot. Ami azt jelenti, hogy összefoglalják a mózesi törvényt. És ott az egész szöveg, amit elmondanak, az arra épül fel, hogy áldott az, aki. És ott mondja, hogy kicsoda. Átkozott mindenki, aki. És ott mondja, hogy micsoda. És nagyon jó törvények egyébként, amik ott elhangzanak. Meg nagyon jó dolgok, amik elhangzanak. És akkor utána Isten azt mondja, hogy előtökbe adtam az áldást és az átkot. Az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Tulajdonképpen ilyen egyszerű. Azt mondja, hogy van lehetőséged az életet választani, van lehetőséged a halált választani. Világosan meg van mondva, hogy melyik út vezet ebbe, melyik út vezet abba, és te pedig szabadon dönthetsz. És egy nagyon kedves, tulajdonképpen egy javaslat hangzik el. Hát azért inkább az életet választ. És aztán válasszál. De hogyha megnézzük, amik itt elhangzanak Mózes törvényében, azok törvények, azok tiltások és kötelezések. És az a helyzet, hogy nem működik. Hiába állnak föl az emberek két hegyen, hiába mondják a saját szavaikkal azt, hogy mi a jó és mi a rossz, az a tapasztalat, hogy nem működik, és újra meg újra a rosszat választjuk. Úgy tűnik, hogy tulajdonképpen nincsen képességünk a jónak a választására. Mint hogyha a jónak a választása olyan lenne, mint a repülés. Hogy szeretném a jót csinálni, és nem tudom. Ez egy eléggé általános tapasztalat, hogy a törvény az nem használ. Sőt, a római levélben Pál nagyon hosszan kifejti azt, hogy mennyire nem használ a törvény. Nem elég megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. A római levél harmadik részéből, a 20. verstől a 23. versig így hangzik, mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Pál világosan megfogalmazza, mind a római levélben, mind a Galata levélben, hogy a törvény nem elégséges az ember megjobbítására. Mert hogy a törvényből a bűn ismerete származik, és nem pedig a megváltozás. Hanem a bűntől való megszabadulásnak egy más útja van. Csak kegyelemből és hitáltal lehet megszabadulni a bűntől. Nagyon érdekes, hogy a kegyelem viszont feltétel nélküli és ingyenes. Tehát akkor, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ha megcselekszitek az én igéimet, akkor vagytok az én tanítványaim, akkor nem azt mondja, hogy ha megcselekszitek az igéimet, akkor lesztek az én tanítványaim. Hanem azt mondja, hogy ha a tanítványaim vagytok, akkor ezt majd onnan lehet megismerni, hogy megcselekszitek az én igéimet. Látjátok, hogy mi a különbség? Az egyik feltétel, Azt mondja, ha megteszed ezt és ezt és ezt, akkor élsz. A másik az egy következmény, hogyha élsz, akkor meg fogod tenni majd ezt és ezt és ezt. Értitek? Tehát nem megfordul a sorrend. Megvan a kegyelem, és akkor a feltétel nélküli kegyelemmel élve lehet megváltozni. Persze a feltétel nélküli ingyen kegyelem és bűnbocsánat mindig előhozza azt a kérdést, hogy na de hát akkor, ha feltétel nélküli kegyelemben részesültünk, akkor tulajdonképpen minek izguljunk? Minek erőlködjünk? Hát úgyis van bűnbocsánat. Szokták mondani, hogy amikor valakinek esetleg számon kérik az életmódját, hogy eléggé arrogáns megjegyzés, de hallottam már, hogy Isten úgyis megbocsájt, az a mestersége. És valóban Isten megbocsájt, akkor most mit csináljunk? A római levélben Pál természetesen előhozza ezt a kérdést, mert Pál nem futott meg a nehéz kérdések elől. A 6. rész első verse. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy növekedjen a kegyelem? Szó sincs róla, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Aztán a 7.-8. vers. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt is élni fogunk. És végül a 12. vers. Ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Miről van szó? Azt mondja, hogy van egy született állapotunk, a született állapotunk az, hogy bűnösök vagyunk. És ez egy olyan betegség, ami nem fog megváltozni. Mert szolgái vagyunk a bűnnek. De azt mondja Pál, hogy ez alól van egy kimenekedés. Aki meghalt, az többé nem szolga. Ugye a halál az minden kötelezettség alól feloldja az embereket. Azt mondja, hogy halljatok meg a bűnnek, és éljetek Krisztusnak. Tehát a megoldás a bűnre nem tőlünk jön, hanem onnan, hogy mi csak hagyjuk azt a folyamatot, hogy Krisztus megvált minket. Nem tőlünk jön a megváltás. Tőlünk csak az jön, hogy mi meghalunk a bűnnek, és akkor szabadokká leszünk, és feltámadunk Krisztusnak. Tehát egyfajta új életről van szó. De hogyan működik ez a gyakorlatban? Van egy nagyon érdekes hasonlóság a bűn és a különböző függőségek között. Nagyon, nagyon hasonlít a bűn alá vetettségünk mondjuk az alkoholizmushoz. Az, aki nem alkoholista, az tud arról dönteni, hogy iszik vagy nem iszik. Tehát a nem alkoholista teljesen szabadon leülhet az ebédlőasztalához, és eldönti, hogy bort fogok inni ehhez a pörkölthöz, vagy nem fogok bort inni hozzá. Egy nem alkoholista elmehet a kocsmába, ott beszélgethet, és tud kis mennyiségű alkoholt inni. Úgyhogy ne rúgjon be. Egy alkoholistának erre nincs lehetősége. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az, aki függő, az már nem tud élni a függősége nélkül. Olyannyira egyébként, hogy pont az alkohol az egy olyan függőség, hogy az alkohol megvonásban meg lehet halni. Tehát, hogyha valaki masszív alkoholista, és akkor egyszer csak megvonják tőle az italt, például mondjuk becsukják börtönbe, vagy valamit csinál, és akkor fogdába kerül. És ugye fogdába, börtönbe nem lehet inni. Körülbelül egy ilyen 20 éve volt egy ilyen eset, hogy valakit letartóztattak, és olyan masszív alkoholista volt, hogy egy nap alatt meghalt a fogdában. Tehát arról van szó, hogy a függőség beépül az életünkbe, hogy már nem tudunk nélküle élni. Van egy nagyon érdekes tény a függőséggel kapcsolatban, hogy a kialakult függőség, tehát ha már egyszer valaki függővé válik kábítószertől, alkoholtól, dohányzástól, stb., ez véglegesen nem gyógyítható. Tehát nem fog megszabadulni véglegesen tőle, és úgy működni, mintha soha nem lett volna alkoholista vagy kábítószerfüggő. Nagyon érdekes, hogy bármikor vissza tud esni valaki a függőségébe. És azok, akik ilyen gyógyulóban lévő függők, ők napokban mérik azt, hogy nem éltek a függőségük tárgyával. Tehát valaki, aki mondjuk több évvel ezelőtt kábítószerfüggő volt, hogyha őszinte, akkor azt mondja, hogy én egy kábítószerfüggő vagyok, aki mondjuk 2434 napja nem fogyasztottam kábítószert. Ami azt jelenti, hogy a 2435. nap az ugyanolyan fontos nekem, mint az eddigi összes, mert ha én most újra kezdem, akkor lehet, hogy visszaesek az elejére. És úgy néz ki a dolog, hogy a függőknek a kezelése tulajdonképpen abból áll, hogy folyamatosan, napról napra ne fogyasszon a kábítószerből, alkoholból, stb. Értitek? Tehát arról szól a dolog, hogy ha valaki meg akar szabadulni a bűntől, akkor nem lehet úgy megszabadulni a bűntől, hogy én most egyik pillanatról a másikra megszabadultam, és soha többé ezzel nem lesz gondom. Krisztusnak az ereje képes arra, hogy napról napra szabaddá tegyen a bűntől. De ehhez az kell, hogy napról napra tőle függjünk. Kicsit olyan, hogy úgy tűnik, hogy az ember az egy ilyen függő lény. Tehát, hogy most vagy a bűntől függünk, és annak nem tudunk ellenállni, vagy Krisztustól függünk, és tőle kapjuk az erőt azért, hogy ne essünk vissza a bűntől való függőségünkbe. Értitek? Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy úgy, mint a függőségekben től való megszabadulás esetén, a bűntől való megszabadulás is egy napról napra való folyamat. Sőt, az eleje is nagyon hasonló. Tehát, hogyha valaki egy függőségtől meg tud szabadulni, annak jó néhány, vagy meg akar szabadulni, jó néhány lépése van. Ugye a nulladik lépés az, hogy valaki felismeri azt, hogy függő. Hát figyeljétek meg a felolvasott ige szakaszban is, amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy megszabadít titeket az igazság, akkor mi volt az első mondat? Hát mi Ábrahám fiai vagyunk, soha nem voltunk senkinek szolgája. Minek nekünk megszabadulni? Hát a nem bűnös embereknek nincsen szüksége arra, hogy megszabaduljanak. Ha valaki azt gondolja, hogy ő nem bűnös, neki Krisztus semmit nem mond. Tehát a nulladik feltétel az, hogy felismerjük, hogy igenis bűnfüggők vagyunk. Ahogy a függőségnek a felismerése is a nulladik lépés a szabadulásnak. Aztán van a következő lépés az, hogy Akarni kell. Senkit nem lehet meggyógyítani, aki nem akarja. Ha valakinek teljesen jó az, amiben van, akkor az benne is fog maradni. Ha valaki azt belátja, hogy igen, én bűnös vagyok, de engem ez nem érdekel, nekem ez így jó. Érdekes, egy Molni mesélt, hogy egy óvodás fogalmazta meg azt, hogy én szeretek gonosznak lenni. És ha valaki tényleg így van, igen, időnként szeretünk gonosznak lenni. Ha belegondolunk, a bűnöket mindig szoktuk annyira utálni, hanem úgy jól el vagyunk benne. Ha nem akarunk tőle megszabadulni, akkor nem lehet. És aztán a függőségtől való megszabadulásnak következő lépése az, amikor valaki segítséget kér. Tipikusan, ha valaki meg akar szabadulni, akkor különböző kezeléseket szokott kapni az addiktológián, vagy gyógyszeres kezelést, vagy pszichológusi kezelést. És az egyik fontos kezelési mód az a csoportterápia. Ami arról szól, hogy összeülnek azok az emberek hetente egyszer, kétszer, sokszor, akik mindnyájan az alkoholtól akarnak megszabadulni. És elmondják egymásnak a sikereiket, elmondják egymásnak a kudarcaikat. És az az érdekes, hogy ez segít. Az a helyzet, hogy a bűn ellen is jó a csoportterápia. Tulajdonképpen mi, akik itt vagyunk, mi egyfajta csoportterápiát csinálunk. Mi itt megkegyelmezett bűnösök vagyunk nagyrészt. Nagyon sokat segít a bűn elleni küzdelemben a megkegyelmezett bűnösöknek a csoportja. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne próbáljunk másnak látszani, mint akik vagyunk. Van egy nagyon veszélyes tulajdonképpen tendencia vagy kísértés, hogy mi hívők igyekszünk jónak látszani, és azt mondani, hogy mi már a mi bűneinket nagyon szépen a hátunk mögé vetettük, mi már tök jók vagyunk, és ha bekerül valaki, aki nem olyan, akkor egy kicsit úgy lesajnálva megnézzük őt. Esetleg mondjuk azt, hogy talán lehet számmá te is olyan, mint én, ha nagyon igyekszel 15-20 év múlva eljuthatsz arra a szintre. Na most egy ilyen csoportterápiára nem nagyon megy utána senki. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyülekezetnek egyfajta segítséget kell nyújtani. Ha látja azt mindenki a gyülekezetben, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki nem tökéletes, hanem a többiek sem. Nem csak én küszködök időnként, a többiek is. És amikor valaki elbukik, akkor nem megrugdossuk egy kicsit a földön, mert hát most már úgy is oda került, hanem felemeljük. Ugye azt mondja az ige, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nem vagyunk beoltva a bűn ellen. Az a helyzet, hogy a bűn ellen nem létezik oltás. Nagyon jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy semmiféle bűn ellen nem vagyunk beoltva. Tehát van egy olyan csapda helyzet is, hogy persze a jó hívő ember az nem mondja magáról, hogy én bűntelen vagyok, meg tökéletes vagyok, mert hát ezt megtanultuk, hogy nem. De azért olyan nem leszek. Tehát azt aztán nem fogom elkövetni. Most az a rossz hír, hogy nem vagyunk beoltva még az ellen se. Tehát egy módon lehet elérni azt, hogy azt a bűnt, amit most éppen látok, vagy amiben valaki elesett, abban én ne essek el, az az, hogy Krisztustól függő leszek. Tehát nem azért nem fogom elkövetni azt a bűnt, mert én annyira jó vagyok. Ha valakit elkapnak azért, mert 100 millió csikkasztott, akkor persze nagyon tudunk felháborodni, hogy apiszok milyen sokat csikkasztott. Hát nekem meg nem volt lehetőségem 100 millió csikkasztani. Hát milyen dolog ez? Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy mi nem vagyunk beoltva a bűn ellen. Semmi, ami bennünk van, nem tesz képessé arra, hogy megmeneküljünk. Nagyon érdekes, hogy a bűn elleni küzdelemben egy fontos tulajdonsága Krisztus megbocsátásának sokat jelent. Krisztusnak a megbocsátása feltétel nélküli és teljes megbocsátás. Ami azt jelenti, hogy bármikor, amikor elkövetünk egy bűnt, és megvalljuk neki, és oda megyünk hozzá, akkor az teljesen eltörli, függetlenül attól, hogy ezt hányszor követtük el. És milyen gyakran, és esetleg most egyre gyakrabban. A megbocsátás mindig teljes, és mindig tökéletes. Mondok egy érdekes példát erre. Kaptam egy ilyen fitness karórát, és akkor kitaláltam, hogy mennyi, hány lépés az, ami úgy tűnik, hogy ez így reális, hogy én azt megtegyem naponta. Megmondom, hogy kevesebb, mint az ajánlott, de az ajánlottat esélyem nincs elérni. És akkor kitaláltam azt, hogy nekem hány lépést kell csinálni. Na most az ehhez való szoftver az olyan, hogy minden nap, amikor ez sikerül, akkor azt örül neki, és akkor bejegyzi, hogy most ez sikerült. És azt számolja, hogy egymás után hány napig sikerült teljesíteni a távot. És nagyon, nagyon trükkösen csinálték, még azt is mondja, hogy a használók hány százalékánál vagyok jobb ezzel az eredménnyel. Tehát minden motiváció megvan. Mit gondoltak, hogyan végződött ez a projekt? Úgy végződött, hogy én az elején nagyon jól belevetettem magamat, és néztem, hogy még hiányzik 600 lépés, akkor lementem sétálni este. Szóval mindent megtettem, ami elképzelhető. Egész addig, amíg egyszer ki nem merült ebből a dögből az elem, és az utolsó napomat nem könyvelte el. És ennek hatására elveszett az egész, amit addig teljesítettem. Már jó voltam egyébként, már több mint a 30%-nál jobb voltam. Tehát, de mit gondoltok, azóta lemegyek sétálni esténként? Nem. Majdnem reménytelennek látom, hogy elérjem azt a teljesítményt újra. Tulajdonképpen miről van szó? Már épp jónak éreztem magamat. Már éppen működött. És akkor egyszer csak oda lett az egész. És kezdhetem előről. Na most a kegyelem és a megbocsátás nem ilyen. Tehát amikor az ember jár Krisztus útján, és megy, és csinálja, nem kell feltétlenül jónak érezni magatokat, tehát nem jó példa, amit mondtam, és akkor egyszer csak bűnbe esünk. Akkor előjön az a gondolat, hogy hát most már aztán annyi az egésznek. Most már mindegy. Eltoltam. És hát mondjuk egy ilyen szoftver esetén ez tényleg így van, tehát akkor eltoltam, kezdhetem előről. De Krisztusnál nem így van, mert a helyreállítás teljes. Tehát a bűnbocsánat teljes. És feltétel nélküli. És itt van egy másik nagyon érdekes aspektus ennek, hogy Krisztusnak a szeretete és elfogadása a szintén feltétel nélküli. És ennek van egy következménye. Minden emberben van egy hatalmas vágy arra, hogy őt szeressék, hogy őt elfogadják, hogy van olyan társaságban legyen, ahol ő valaki. És ezért rengeteg dologra hajlandók vagyunk. Van Adinak egy verse, ami nagyon jól megvilágítja ezt a sóvárgást az elfogadás iránt. Ez a vers sem utódja, sem boldog őse. Így hangzik. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces, messzefény, lidérces, messzefény. De jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Érzitek ebben a versben a rettenetes sóvárgást? Nem vagyok senki. Se rokona, se ismerőse. Se utódja, se boldog őse. Nem vagyok senki. Miért? Mert akik körülöttem vannak, azok nem fogadnak el. Nincs olyan társaság, aki engem szeret, vagy nincs olyan ember, aki engem szeret. Olyan vagyok, mint minden ember, nagyon különleges, de egyedülálló. De nem tudok ebben megmaradni. És a végén azt mondja, hogy szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Na most az a helyzet, hogy ugyanez a sóvárgás megvan mindenkiben. És szeretnénk, ha lennék valakié. És jó dolog az, amikor körbe vagyunk véve emberekkel, akik szeretnek minket és elfogadnak minket. Olyan sokat megteszünk ezért. Nagyon sok fiatal azért lesz bűnöző. Mert akkor őt elfogadja egy társaság. Akkor ott majd valaki lesz. Akkor majd jó, majd fölnéznek rá. Egy dobással bedobta a kirakatot a téglával. Ez aztán nagy ember. Értitek? Csak valaki év. Csak elfogadjanak. De az az érdekes, hogy ezt megfelelés nélkül nyújtja nekünk Krisztus. Tehát a kegyelem, a szeretet, az elfogadás, ami Krisztustól jön felénk, az ingyenes és feltétel nélküli. És nem kell ehhez különböző tetteket végrehajtani. Nem kell ehhez egyetlen dobással bedobni a kirakatot. Nem kell megfelelni a követelményeknek, hogy Krisztus elfogadjon minket. Ez nem feltétel. És olyan jó lenne, hogyha a mi közösségünkben is a megfelelés annak az értékrendnek, amit a mi közösségünk képvisel, az nem feltétel lenne, hanem következmény. Már mondtam, és ez az egyik legfontosabb gondolat ebben az egészben, hogy az engedelmesség, a bűntől való megszabadulás, az nem feltétele a kegyelemnek, hanem a következménye a kegyelemnek. Nem feltétele annak, hogy Krisztus tanítványai legyünk, hanem következménye annak, hogy Krisztus tanítványai lettünk. És milyen jó volna, hogyha azoknak az értékeknek való megfelelés, amit például ez a gyülekezet képvisel, az nem feltétele lenne annak, hogy valaki itt legyen közöttünk, hanem a következménye lenne. Érdekes, hogy azt mondja az Úr Jézus magáról, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. Tehát tulajdonképpen nem az történik, hogy megszűnik a törvény, és mindent lehet csinálni, hanem az történik, hogy a törvény megmarad, és nekünk lehetőségünk lesz megfelelni a törvénynek. Értitek? Tehát tulajdonképpen Krisztustól mi a szabadságot kapjuk, nem pedig a másfajta törvényt. Hiszen az, amikor azt mondja, hogy arról lehet majd megismerni, hogy a tanítványaim vagytok, hogy cselekszitek az én igéimet, az lehetne úgy értelmezni, hogy akkor lehettek a tanítványaim, ha cselekszitek. De nem erről van szó. Ez csak egy ismertetőjel. Milyen jó lenne, hogyha tudnánk úgy élni, hogy tudatában vagyunk annak, hogy igen, mi súlyos bűnfüggőségben szenvedünk. Egy olyan súlyos bűnfüggőségben szenvedünk, amihez a mi erőnk bőven kevés. Nem vagyunk képesek megfelelni a törvénynek. A törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki, hanem egyedül és kizárólag kegyelemből és Krisztus erejével lehet a törvénynek megfelelni. És úgy, ahogy a függő ember napról napra tud ellenállni csak a függőségének, nem az a feladatunk, hogy egész életünk végéig megoldjuk a mi problémánkat. Nekünk az a feladatunk, hogy ma kövessük Krisztust. Ma kell az ő igéjének megfelelni. Ma kell meghallgatni azt, amit mond. Nagyon érdekes, hogy a hegyi beszédben, amikor mondja az Úr Jézus azt, hogy ne aggodalmaskodjatok életetek felől, mert minden napnak elég a maga baja. Ez arra vonatkozott abban a szövegkörnyezetben, hogy nem kell az étel, ital, ruházat, stb. Miatt aggódni. Majd Isten kirendeli. De nagyon hasonló ez a Krisztussal való járásban is. Hogy nem kell nekem azzal foglalkozni, hogy 15 év múlva mi lesz, azt tervezhetem, meg jó az, hogyha megtervezem, meg elképzelésem van, de aggódni nem kell, hogy ez fog menni, vagy nem. Mert úgyse rajtam múlik. Nem az én erőm fog engem megtartani Krisztusban, hanem Krisztus ereje az, ami megtart önmagában. Az én feladatom az, hogy minden nap elvegyem azt az erőt, és akkor menni fog. Aznap. Úgy, mint a függőnek. Az alkoholista napról napra nem iszik. És azzal a tudattal és kockázattal él, hogyha iszom, akkor lehet, hogy vissza fogok esni. Az a jó, hogy mi nem belülről kell, hogy merítsük ezt az erőt, hanem kívülről Krisztustól kapjuk, ahol meg van bőven. Adja Isten azt, hogy tudjunk ebben hinni, hogy Krisztus elég, még arra is, ami az én bűnöm, még arra is, ami az én függőségem, és be tudja tölteni azt a szükségletet, ami az enyém. Mindenki nyugodtan behelyettesítheti magának a saját nehéz problémáját. Még arra is elég. És láthatjuk magunk körül az embereket, mint a csoportterápián, hogy az övére is elég, és időnként ő is elbukik. Ha én elbukom, a fölállásra is elég. Ez nagyon érdekes, hogy az ember, amikor megy, vagy fut, akkor így viszonylag könnyedén tud futni. Ha hasra esik, akkor onnan fölállni és újra elindulni, az sokkal nehezebb, mint folyamatosan futni. De az elesésből való fölállásra is elég Krisztusnak az ereje. Nem csak a folyamatos futásra. És ezért van az, hogy nekünk nem kell félni. Valójában szabadok lehetünk. Tehát nem kell attól félni, hogy mi lesz, ha véletlenül ne találtam. Ha mégiscsak nem fog sikerülni. És akkor majd nem fogok kelleni Krisztusnak. De akkor is. És ez a valódi szabadság, hogy nem kell Krisztusnak megfelelni. Mert nem a megfelelést várja el tőlünk, hanem csak azt várja el tőlünk, hogy fogadjuk el azt, amit ő ad nekünk. A kegyelmet, a szeretetet és az erőt ahhoz, hogy tényleg megcselekedjük azt, amit ő mond. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus, te belelátsz a mi szívünkbe. Te tudod azt, hogy mi az, ami a legnehezebb nekünk. Mi az a bűn, mi az a függőség, mi az a megfelelés, vágyás, amivel küzdünk. Uram, a te erőd erre is elegendő. Kérlek, segíts nekünk, hogy el tudjuk ezt hinni, hogy napról napra tudjuk ezt az erőt magunkhoz venni tőled. És Uram, segíts nekünk olyan közösséggé válni, ahol fölemeljük azt, aki elesik. Hogy legyünk olyanok, akik tudjuk mutatni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Hadd legyünk olyanok, ahova nyugodtan jöhetnek olyanok, akik nem tökéletesek, hiszen mi sem vagyunk azok. Kérlek, Uram, ad nekünk ezt az őszinteséget, ad nekünk azt a bátorságot, hogy fölmerjük vállalni azt, hogy csak tőled függünk, és saját magunk nem vagyunk képesek semmire. Amen.